Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt tényeket tisztelők! Az előadás, aminek az a cím, hogy Kovak és démonok, egy eléggé jól körülhatárolt területet fog körüljárni. Nevezetesen a bizonyos a biológia történetén belül, méghozzá 20. századi biológia történetén belül tévejgésekről szeretnék majd beszélni. Több oka van, hogy pontosan ezt a témát választottam. Az egyik oka az, hogy ez fogja valószínűleg a legjobban megmutatni mindenki számára. Noha nem gondolom, hogy önöknek ezt hosszasan kellene bizonyítani, hogy a tudomány szabályozásától megszabadult tudomány az nem egyszerűen ostobaság, hanem veszélyes, sőt életveszélyes is lehet. Ez így nem tudom mennyire hangzik meggyőzően, úgyhogy kezdjük ezzel a képpel. Itt az egyik oldalon Ádámot látják, középen pedig a majmot, remélem, hogy a kettő közül az valamelyik hasonlít rám. Most azért pont ezt a képet választottam, mert hogyha megnézik Ádámot, Ádámnak van egy rettenetesen különleges tulajdonsága, ami miatt 1944-ben az amerikai szenátus katonai bizottsága egy Carl Durham nevezetű szenátor vezetésével betiltott egy 30 oldalas kiadványt, aminek az volt a címe, hogy az emberi fajok. Most nem az az érdekes, hogy fajokat mondott faj helyett, az érdekes a történetben az, hogy azért tiltották be ezt a kiadványt, mert szerepelt benne Ádám és Éva is, és mind a kettőknek volt egy nagyon különleges tulajdonsága, nem az, hogy mesztelenek voltak, mert ez még a képviselők is elő szokott fordulni, hanem az, hogy mind a kettőnek volt köldöke. És azért nagyon érdekes ez a Michelangelo festmény, mert ezen is ugye egy köldököt látunk. A köldök az egy végtelenül bonyolult filozófiai problémát jelentett annak idején. Ugye a gond az az volt, hogy amikor Ádámot megteremtette Isten, akkor két verzió van. Vagy van Ádámnak köldöke, vagy nincs. Mind a kettő feloldhatatlan ellentéthez fog vezetni. Ha van Ádámnak köldöke, akkor a kérdés az, hogy miért van Ádámnak köldöke, ugyanis az embernek azért van köldöke, mert ő az anyamében elhelyezkedvén, stb. Illetve amennyiben Isten saját képmására teremtette Ádámot, akkor vajon Istennek is van köldöke? A másik megoldás, ami hasonlóképpen járhatatlan volt a teológusok számára, hogy Ádámnak nem volt köldöke kezdetben, amiből viszont ugye az arisztotelészi logika szerint az kell, hogy következzen, hogy ha Ádámnak nem volt köldöke, ha minden embernek van köldöke és Ádámnak nincs köldöke, akkor Ádám egy más fajhoz tartozik. Következésképp mindentől kezdve kérdés, hogy miről beszélünk. Most ennek megfelelően az három téma, amiről én most beszélni szeretnék, az első az a kreacionizmus, a második a náci tudomány, náci biológia és a harmadik a szovjet tudomány. Úgy gondolom, hogy ezek tükrözik a legpregnánsabban, hogy milyen gondokhoz vezethet, hogyha nem megfelelően állunk ezekhez a kérdésekhez. Előzményként még annyit jegyeznék meg, hogy ugye az áltudományról vagy a tudományos eltévedésről többféleképpen lehet beszélni. Például a okáért Charles Babbage, aki az első programozható számítógépet csinálta, ő azt mondta, hogy többfajta áltudomány létezik, létezik a nem létező adatok kreálása, ez az egyik fajta bűn, létezik az adatok kozmetikázása, ez a másik fajta bűn, zárójelben megjegyezve még Mendel is beleesett ebbe a bűnbe, és végezetül létezik az adatok túlságosan szabad értelmezése. Most én nem erről szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy miért következnek be ezek a dolgok, tehát tulajdonképpen egy társadalmi oldalról szeretném megvizsgálni ezt az egész kérdést, és szeretném kérni az első képet. Ez a kép ez arról szól, hogy a kreacionizmus azért egy végtelenül szerencsés téma, mert akármikor veszi elő az ember, mindig talál egy aktuális történetet. Most éppen arról van szó, hogy az Amerikai Szabadságjogok Társaság, ez a világ legnagyobb emberi jogvédő szervezete, ez pert indított Georgia állam ellen, és Georgia államban bevezették azt a nagyon tréfás megoldást, hogy ráírják a biológia könyvekre, hogy ebben a könyvben az evolúcióról lehet olvasni, az evolúció nem tény, hanem elmélet, tehát kérünk mindenkit, hogy nyitott elmélettel álljon hozzá a kérdéshez. Most abban nem is mennék bele, hogy egy elméletet miért nevezünk ténynek, vagy miért nem nevezünk ténynek. Ugye az Amerikai Szabadságjogok Uniója, aki a szólásszabadság elkövetelezett híve, három okból indított pert Georgia állama ellen, és majd mindjárt látni fogják, hogy ennek komoly történeti hagyományai vannak az ilyen firkálmányok vagy feliratok elhelyezésének különböző biológia könyveken. Ugye az egyik oka az az volt, hogy azt mondta, hogy ez a megjegyzés, ez diszkriminatív módon támogat egy bizonyos vallást. A másik, hogy ez támogatja a kreacionizmus, na most a kreacionizmus az ellentétes a szólásszabadsága, és a harmadik pedig az volt, hogy ennek megfelelően viszont evolúció ellenes a kijelentés. A per az természetesen most is folyik, nem nehéz megjósolni, hogy mi lesz a pernek a kimenetel, tehát az Amerikai Szabadságjogok Uniója meg fogja nyerni, mint mindjárt látni látni fogjuk, ez nem biztos, hogy bármit jelent, vagy nem biztos, hogy jót jelent, a következőt kérném szépen. Ugyanis, mint valószínűleg mindenki tudja, 1925-ben lejátszódott az úgynevezett Daytoni majomper, ami többek között arról híres, hogy 1999-ben rákerült a 20. század 100 legjelentősebb sajtó eseményére. Magán a majomperen 100 újságíró volt jelen, és közöttük még két angol is. Ott a bal felső sorokban látják el, hogy igencsak tumultózus jelenetekhez vezetett az utcán. Akkor természetesen ott voltak az antievolucionisták a saját kis bookshopjaikkal. Hogyha megnézik azt a képet ott, akkor nem csak a vádlottat, bizonyos Scopes nevezetű biológust látják, hanem azt is látják, hogy ott a falra ki van téve, nem tudom mennyire olvasható a tábla, hogy olvasd a Bibliádat. Ugye ez a Scopes-ék, tehát az evolúció elmélet ellenieknek a táblája volt, az evolúció elmélet hívei kérték, hogy akkor tegyük ki azt is, hogy olvasd az evolúciódat, de ezt nem tették ki. Most maga a per, az többek között azért érdekes, nem csak azért érdekes, mert ráirányította a figyelmet az evolúció 20. századi amerikai problémájára, hanem az is érdekes, hogy Tennessee-ben, ahol ez az egész lejátszódik, miért tiltották be az evolúciót. Volt egy ilyen nagyon rendes törvény, ezt egy Butler nevezetű képviselő terjesztette elő, a helyi ház az 24-6 arányban elfogadta, és aki beiktatta, egy Perry nevezetű szenátor, ő ugye azt remélte, hogy ebből nem lesz semmi, mert hogy ez tulajdonképpen csak egy szabályozás, aminek semmi köze a valósághoz. Most a Butler a következőkre hivatkozik, hogy miért kell betiltani az evolúciós elméletet. Ez így egyébként eléggé viccesen hangzik. Viszont maga az érvelés az nagyon érdekes. Tehát Butler azt mondja, hogy először is a Biblia az az alap, amire az amerikai kormány épült. Az az evolucionista, aki visszautasítja a Biblia teremtés történetét, miként más bibliai történeteket is, elrabolja a keresztények reményeit és aláássa a kormányzatot. Vagyis, hogyha megnézik, akkor itt nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy az evolúció elmélet igaz-e vagy nem, hanem bizonyos politikai megfontolásokból azt mondja, hogy az evolúció elméletet be kell tiltani. Ennek semmi köze nincs a tartalmához. Később a törvény egyébként úgy jelenik meg, hogy egyrészt kimondja, hogy tilos olyasmit tanítani, ami ellentétes a Bibliával, illetve tilos azt tanítani, ezt egy külön cikkeibe fölvették, hogy az ember alacsonyabb rendű állatokból fejlődött ki. Jó, keresztül vitték ezt a törvényt, volt több ilyen törvény, és mindenki egészen jól el volt, egészen addig, amíg ebben a Dayton nevezetű kis településen, a vegyesboltban, aminek egyébként egy Robinson nevezetű úriember volt a tulajdonosa, egy New York-i újságot el nem kezdtek olvasni, és ebben azt olvasták, hogy az Amerikai Szabadságjogok Uniója, tehát megint ők kerülnek elő, ők hajlandóak támogatni egy próbapert, amelynek folyamán valaki megtámadja ezt a bizonyos evolúció ellenes törvényt. És itt a vegyesboltban beszélgetve az emberek arra gondoltak, hogy Dayton az megy lefelé a lejtőn, 1890-ben 1800-an voltak, vagy 3000-en voltak, most 1800-an vannak. Jót tenne a helynek a népszerűség, tehát miért ne? Ugye itt megint látszik, hogy alaphangon semmi köze nincs az evolúcióhoz az egész pernek. Na, megkeresték ezt a Scopes nevezetű Thomas Scopes-ot, ő volt a fiatal középiskolai biológia tanár, mellékesen a futballcsapatot is vezette, két nap múlva elment a vegyesboltba, egyrészt levette a poltról a Hunter-féle Civic Biology című könyvet, amiből ő is tanított, és megmutatta, hogy igen, ebben szerepel az evolúció, másrészt elmondta, hogy igen, szerinte is lehetetlen a biológiát evolúció elmélet nélkül tanítani, és harmadrészt pedig hozzátette, hogy szerinte pedig az iskolai felügyelőbizottságnak kell dönteni, hogy mit tanítunk és mit nem. Következésképp ő nem támogatja ezt a törvényt, tehát hajlandó egy próbapert megrendezni, vagy próbaperben részt venni, úgyhogy erre a próbaperre sor is került, május 25-én három bíró előtt elmondta, hogy igen, tanítja az evolúció elméletet, és július 10-én elkezdődött maga a per a már említett külsőségekkel. Itt megint nagyon érdekes, hogy a per két fő résztvevője mit mond. Egy Brian nevezetű képviselő, aki végül is keresztül nyomta a Butler-féle törvényt, ő azt mondta, hogy ha az evolúció győz, akkor a kereszténység megszűnik. Megint csak semmi köze nincs a tudományos tartalmához az evolúciónak. A védő szintén nagyon érdekesen nyilatkozott, egy Deru nevezetű védő volt, nagyon híres jogász. Ő azt mondta, hogy nem Scopes áll a bíróság előtt, hanem az egész civilizáció. Tehát itt megint csak, mintha nem az lett volna a kérdés, hogy igaz-e az evolúció elmélet vagy sem. És valóban a védelemnek nem az volt a célja, hogy bebizonyítsák az evolúciós elméletet, hanem azt szerették volna elérni, hogy ezen a peren keresztül az amerikai legfelsőbb bíróság legyen kénytelen kimondani, hogy a szólásszabadság szabadság indokolatlan korlátozása, az evolúció elmélet tanításának megtiltása. Ez egyébként csak 1968. november 12-én fog bekövetkezni, egy másik perben, amit szintén egy középiskolai tanár indított. A bíró pedig azt mondta, hogy a pernek nem az a célja, hogy eldöntsék, hogy igaz-e az evolúció vagy sem, mert erről egy bíróság nem dönthet, hanem nekik azt kell megvizsgálniuk, hogy vajon a Scopes, amikor az evolúciós elméletet tanítja, akkor megsérti a törvényt, függetlenül attól, hogy a törvény az értelmes törvénye, vagy sem. Na most itt nem megyek be a jogi részletekbe, itt rendkívül jól elhúzakodott mind a két fél ezen a kérdésen, mondjuk a védők arra hivatkoztak, hogy maximum azt lehet a Scopes-on számon kérni, hogy azt tanítja, hogy alacsonyabb rendűből magasabb rendűvé fejlődött az ember, és ennek megfelelően az nem vád ellen, hogy sérti a Bibliát. A bíró pedig azt mondta, az én jogértelmezésem szerint egyébként jogilag helyesen, hogy a szólásszabadság az értelmezhető úgy is, hogy az állam megmondja, hogy állami iskolákban mit lehet tanítani, és ezen kívül pedig, aki evolúciót akar tanítani, az szépen menjen és alapítson magának iskolát. Most így elég jól el voltak 1925. július 21-ig, amikor végül is összeültek dönteni a kérdésben, 9 teljes percet vett igénybe, amíg nagyon megfontolták ezt a rendkívül jelentős kérdést, majd egyhangúan kijelentették, hogy Scopes bűnösnek találtatik, és ha jól emlékszem, $100 kell fizetnie, amit egyébként természetesen kifizetett helyett az Amerikai Szabadságjogok Uniója, és Scopes arra hivatkozott, végén megengedték, hogy ilyen rövid hozzászólást tegyen, hogy neki a szólásszabadsághoz való joga sérült meg, amiatt, hogy nem engedik meg neki, az evolúciót tanítsa. A következő képet kérném szépen. Most ugye ez az a pont, amikor fölmerül az emberben, hogy ki nyerte meg ezt a pert. Ugye kétféle álláspont létezik, az egyik egy oklahomai újság megírja, hogy ez a Brian nevezett úriember az hogyan csalja ki a majmot a védőkből. Egy Arkansas-i újság ugyanakkor megírta azt, hogy ez minden Tennessee-ben élő ember számára szégyent jelent, hogy egy ilyen bírósági per lezajolhatott. Viszont, hogyha hosszú távon nézzük, akkor nagyon röviden és egyszerűen úgy lehetne fogalmazni, hogy miközben innentől kezdve az evolúció elmélet hívei minden csatát megnyernek, el fogják veszíteni az egész háborút úgy, ahogy van, legalábbis Amerikában most ennek elég jól játszanak a jelei. A következőkről van szó. Azután, hogy kimondták, hogy nem szabad az evolúciót tanítani Tennessee-ben, körülbelül 30 éven keresztül az evolúció, mint szó, el is tűnt a tankönyvekből. Ugye ez egy végtelenül tréfás történet abban az értelemben, hogy miközben a bíróság nem az evolúció igazságtartalmáról dönt, aközben egy bírósági határozat hatására egész egyszerűen elkezdenek egy például általam is igaznak tartott elméletet nem tanítani, ignorálni, kihagyni, megkerülni, stb. Stb. Most 1968. november 12-én, mint ahogy már említettem, a legfelsőbb bíróság eltörölte egy másik per kapcsán azt a rendelkezést, hogy az evolúció az nem tanítható az iskolákban, úgyhogy innentől kezdődik a kreacionistáknak az újabb korszak. Ugye a kreacionisták ők mindig is azt állították, hogy a Bibliát vagy szó szerint, vagy átvitt értelemben, de az a teremtés történet igaz, ami a Bibliában található. Ugye első lépésben megpróbálták keresztül vinni, hogyha az evolúció tanítható, akkor legyen tanítható a kreacionista tudomány is. Hát itt most megint a legfelsőbb bíróság beavatkozott, és azt mondta, hogy bocsánat, olyan, hogy kreacionista tudomány nincs, ez semmi más, mint bizonyos vallások diszkriminatív támogatás. Ugye azért diszkriminatív támogatás, mert ha a kereszténységet támogatjuk, akkor nem támogatjuk a buddhizmust, ez teljesen nyilvánvaló. Jó, az kreacionisták ebbe is beletörődtek, úgyhogy következő lépésben azzal próbáltak meg érvelni, hogy egyenlő időt kérnek az oktatásba, és kiegyensúlyozott bánásmódot. A legfelsőbb bíróság ezt is eltörölte, és azt mondta, hogy mivel vallási tevékenységről van szó, ez nem jár, úgyhogy most körülbelül ott tart a helyzet, és ezzel mindjárt le is zárnám az amerikai szint, csak még majd néhány statisztikát mondanék. Tehát körülbelül ott tart a helyzet, hogy a legújabb forma, amiben a kreacionisták nyomulnak, és ezzel például aki űrkutatással vagy csillagászattal foglalkozik, biztos, hogy talált, hozott ez az intelligens design, tehát olyan intelligensen van megtervezve az egész, hogy ez biztos nem történhetett véletlenül. Elég sok csillagász híve egyébként ennek az elképzelésnek. Most miért fontos a kreacionistáknak, hogy mindenképpen kiírtsák az evolúció elméletet? A helyzet az az, hogy egy Baskerville Dean nevezetű bíró 1980-ban a következőket nyilatkozta az evolúció elméletről, gondolom, hogy tanult biológiát is, meg logikát is a jogi egyetemen. Azt mondja, hogy a Darwin majom mitológiája vezetett a túlzott engedékenységhez, a promiszkuitáshoz, a fogamzásgátláshoz, az óvszerhez, ez itt már nagyon nem érthető, a pornóhoz, az abortuszhoz, a környezetszennyezéshez, a mérgezésekhez és minden bűnök elburjánzásához. Tehát ez az evolúció elmélet. Ennek a stratégiának egyébként, amit a kreacionisták Amerikában követnek, az eddig elhangzottak alapján, illetve amit az előttem szólók mondtak, valószínűleg nem kell mondani, hogy nekem nem a vallással van problémám, hanem nekem azzal van problémám, hogy nem engedik a tudományt tudományként működni. Tehát ennek a tevékenységnek az az eredménye, hogy néhány szórakoztató statisztikát olvastak föl. 1996-ban megállapították, hogy az amerikaiak többsége szerint az ember nem az állatoktól származik, 50%-uk szerint Isten a jelenlegi formájában teremtette az embert kevesebb, mint 10 000 éve, és kevesebb, mint 9%-uk hisz abban, hogy az ember évmilliókon keresztül fejlődött kevésbé fejlett formákból, és Istennek ebben nem volt különösebb szerepe. Az amerikaiak 80%-a gondolta, hogy 1999-ben, hogy tanítsák a kreacionizmust az amerikai iskolákban, eközben a britek 7%-a gondolta, úgyhogy a Biblia szó szerint igaz. Tehát itt még hosszasan lehetne statisztikákat mondani, a lényeg az, hogy Amerika ebből a szempontból eléggé kirívó eset. A következőt kérném szépen. Amiről beszélni szeretnék, ugye eddig még azt lehetne mondani nagyjából, és erre még a végén vissza fogok térni, hogy az végül is maradjon egy doktriner vita, hogy elfogadjuk-e az evolúció elméletet vagy sem. Most azt szeretném elmondani, hogy ez nem egy doktriner vita. Amit itt a képen látnak, ez valószínűleg mindenki számára egyértelmű, ugye a harmadik birodalom, középen ez még egy korábbi elképzelés egyébként, ami ugye azt próbálja bizonyítani, hogy bizonyos embertípusok azok a majomhoz állnak közel, nem pedig a szobrokhoz, alul látható egy koncentrációs tábor bejárata, és ez pedig egy ilyen, hogy is mondjam szépen, egy ilyen tisztogatási, egy néptisztogatási akciónak a dokumentuma Ausztriából. Ugye a történet az azzal kezdődik Németországban, hogy egy Ernst Haeckel nevezetű fiatal biológus az nagyon nagy mértékben fölkarolja az evolúció elméletet, és pillanatokon belül eljut addig a gondolatig, hogy ha az evolúció elmélet igaz, már pedig igaz, akkor minden társadalmi mozgást is az evolúció elmélet alapján kell leírni. Ezt itt jelzem, hogy ez egy nagyon durva logikai hiba, ebből nem következik, hogy mindennek a leírási eszköze az evolúció elmélet. Erre egy Virchow nevezetű biológus azt válaszolja, aki a nagy ellenzője volt az evolúció elméletnek, hogy egyrészt szerinte a sejt bármilyen módosulása az betegséghez vezet, ezt ma már tudjuk, hogy nem igaz, másrészt pedig azt mondja, hogy viszont elfogadjuk a Haeckel féle elméletet, akkor ez oda fog vezetni, hogy rosszabb lesz, mint a francia terror legcsúnyabb évei, tehát ő ezért elutasította. Természetesen nem mindenki utasította ezt a vonalatot, ugye most itt hosszasan el lehetne mondani, hogy egy Gobineau nevezetű francia az eszét ír arról, hogy az árják azok felsőbbrendűek, akkor egy Houston Stuart Chamberlain nevezetű úriember Angliában elkezdi a fajhigiénia elméletét terjeszteni, ugye a fajhigiéniát egyébként nem ő találta ki, hogy Alfred Plötz nevezetű úriember, aki 1904-ben folyóiratot is alapított, és 36-ban, tehát 3 évvel a náci hatalomátvétel után már katedrát is kapott. El lehetne mesélni, hogy hogyan jelennek meg egymás után ezek a különböző idézőjeles német tudósok, a Günther, más néven Rassen Günthertől kezdve, aki már 1913-ban tanulmányt írt arról, hogy hogyan torzítja el a fattyúsodás az embereket. Meg lehetne említeni Eugen Fischert, ő volt az első, aki azt mondta, hogy a zsidó az tumor vagy parazita, és ennek megfelelően a modern orvostudomány feladata az, hogy stb. A lényeg az, hogy nagyon rövid idő alatt, relatíve nagyon rövid idő alatt, viszonylag gyenge kezdetekből megjelenik egy újfajta náci fajtudomány. 1936-tól alapítanak rendes fajtudomány tanszékeket. Oda ugye nem professzorokat teszünk, meg nem olyanokat teszünk, akiknek tudományos múltja van, oda a párttagokat tesszük be, mert ők pontosan értik, hogy miről van szó. Arról van szó egyébként, ez Tienemann nevezetű biológus fogalmazta meg, hogy a nemzeti szocializmus lényegében alkalmazott biológia. Na most, hogyha a biológia az a faj tisztaságáról szól, akkor ennek megfelelően tulajdonképpen biopolitikai harc folyik, és ennek megfelelően, hadd idézem, a biológia feladata ezt a tudást kiterjeszteni és új fegyvereket kovácsolni az új háborúkhoz. Aki ezt mondja, ez egy Lehmann nevezetű szerző, ő megalapítja a Der Biologie című folyóiratot is, ami az 1930-as évek végén, 1940-es évek elején ugye nyilvánvalóan a náci fajpolitikai biológiának a legfőbb folyóirata. Itt kérem szépen a következő képet. Ezt inkább csak azért tettem bele, mert én ezt Nekem ez személyes sérelmem a magyar ismeretterjesztéssel szemben. Ugye itt látunk egy nagyon szimpatikus őszhajú úriembert, aki szürke ludakkal különböző konnekciókban fordul elő vízben és szárazföldön. Valószínűleg mindenki tudja, hogy ezt az úriembert Konrád Lorenznek hívják, és 73-ban biológiai Nobel-díjat kapott. A történetnek az a szomorú része, és én úgy gondolom, hogy itt van az magyar ismeretterjesztés felelőssége, hogy miközben mindenki tudja Konrád Lorenzről, hogy Nobel-díjat kapott, azt mondja, hogy el szokták felejteni elmondani, hogy 1938. július 28-án, ugye az Anschluss után, ő egy osztrák származású tudós volt, folyamodott náci párttagságért, ebben azt írta, hogy természetesen mindig is német gondolkozású és nemzeti szocialista tudós voltam, 1939-től a Königsbergi Egyetem Összehasonlító Intézetének igazgatója, 1940-től Poznánban, ugye Lengyelországban, az egyik birodalmi egyetemen 887 lengyel-német vegyes házasságból származó embert megvizsgálva, egyszer és mindenkor a tudományos bizonyítékok alapján kimondja, hogy a németek és a lengyelek strukturálisan inkompatibilisek egymással, akármit is jelent. Ez. 1940-ben cikket ír a karakterisztikus viselkedések megzavarása a domestikáció által, ami semmi másról nem szól, mint hogy miközben a szürke ludak azok monogámiában élnek, a közönséges ludak azok promiszkuitásban, és ez csak annak tulajdonított, hogy háziasítottuk őket, ugye, hogyha az embert háziasítjuk, ugyanez van, tehát egyetlen megoldás van az, hogyha meggátoljuk, hogy minden a saját útján menjen, és beavatkozunk az evolúció menetébe, és tisztán tartjuk azt, amit tisztán kell tartani. Itt egyébként látható a Der Biológ című folyóirat, és itt ez a kis piros kereszt jeles szerzőnk Konrád Lorenznek az egyik 1940-ben megjelent cikkét jelöli. Azt hiszem, hogy a következő kérdés szépen arról, hogy mit jelentett a náci harmadik birodalomban ezeknek az elveknek a végigvitelennek tengernyi szakirodalomban, tehát erről most nem beszélnék, viszont legalább érintőlegesen szólnék a másik biológiai csodáról, aki ott tartja a búzát a kezében, ugye Lisenko elvtársról van szó, akinek 1929-ben Sztálin elvtárs személyesen mondta, hogy bravo Lisenko elvtárs. Most Lisenko valóban megérdemel minden elismerést, remélem a macskaköröm az hangzik a hangomban, ugyanis majdhogy nem azt mondanám, hogy hasonló hatékonysággal tevékenykedett a szovjet biológián belül, mint jeles kollégái a náci harmadik birodalomban. Ő egy egyszerű ukrán paraszt, nincsen gyerekeként kezdte a pályafutását, és a filozófiája, amire alapult, az egy Micsurin nevezetű, szintén nagyon jeles szerzőnek a filozófiája volt. Micsurin nemes egyszerűséggel hitt a vitalizmusban, ugye ez így a 20. század első felében egy teljesen kurrens elmélet. Tökéletesen meg volt győződve a korlátlan adaptáció létezéséről. Tehát egész egyszerűen, ha nagyon durván rászolunk mondjuk a búzára, akkor abból akármi lehet. És harmadrészt pedig meg volt róla győződve, hogy ezt azt teszi lehetővé, hogy Lamarcki elvek érvényesülnek, hogy a zsiráfnak azért olyan hosszú anyagokat tetszenek ismerni ezt a történetet. Na most nagyjából ezt az elméletet vette át Lisenko, a hátszelet hozzá, bocsánat, hogy ilyen porrésan fogalmazok, mindig is a Pravda fogalmazta, amikor Azerbaj fújta hozzá, amikor Azerbajdzsánban télen tudott borsót tenyészteni, föltehetően egyébként egy rendkívül enyhe tél volt, akkor a Pravda kikiáltotta őt a mezitlábas professzornak, aki mindazt, amit ezek a galát tudósok a saját kutatóintézeteikben nem tudnak megcsinálni, majd megcsinálja, mert ő közel van a néphez és a földhöz. Na most erre komoly szükség is volt, mert 29-ben, amikor Sztálin bevezette a kolhozosításnak egy egészen meghökkentő új metódusát, akkor az első évben 8 millióan haltak éhen ennek következtében. És mondjuk úgy, hogy a hagyományos tudomány nyilvánvalóan nem tudott egy ilyen problémát felvállalni, mert nem voltak rá meg az eszközök kezelje, viszont jött Lisenko és azt mondta, hogy majd én meg fogom csinálni, és nagy sebességgel neki is fogott. Föltalált egy egészen érdekes módszert, a vernalizáció című módszert, hogy hallották a fogalmat. Ugye hideg vízben megmussuk a búzát, jól figyeljenek, mert nem csalok, és aztán húra kitesszük és ott hagyjuk. És utána, amikor elmúlt a tél, elvetjük ezt a búzát, és döbbenetes termés eredményeket fogunk hozni, és ha pedig valaki esetleg kételkedne a kísérlet igazában, ugye ezért szeretem én a magyar népmesét, ami azzal fejeződik be, hogy aki nem hiszi, az járjon utána, azt majd szépen megvádoljuk azzal, hogy itt felsoroltam egyébként, hogy összegyűjtöttem, a következőkkel szokták az ilyeneket megvádolni, idealista, metafizikus, burzsua, obskurantista és a nyugati reakció kreatúrája, aki ezt nem hiszi. Erre mondta azt egyébként Sztálin, hogy bravo Lisenko elvtárs, és Lisenko pedig úgy interpretálta a saját teljesítményét a búzával, mint a győzelem az osztályellenség az úgynevezett tudósok fölött. Most ettől kezdve, hogy Lisenko megmondja, hogy a tudósok azok osztályjelenségnek minősülnek, nagyjából elképzelhető a történet, új módszereket fejlesz ki, ezt most nem fogom elmondani, egészen ravasz. Tehát van úgy, hogy nem egyszer mossa meg a búzát hideg vízben, hanem többször. És ennek fantasztikus eredménye vannak, 34 új búzafajtákat tud előállítani, összeáll egy ilyen prezent nevezetű, magát marxistának nevező filozófus ezzel, kimondják, hogy az öröklődés az nem kromoszóma alapokon történik, ezt ugye egyébként kénytelenek kimondani, mert hogyha nem mondanák ezt ki, akkor nem lehetne a lamarcki evolúciós elméletet keresztülvinni. 36-ban megtámadják Vavilovot, ezt követően ugye decemberben van egy biológiai konferencia Moszkvában, ezt követően tisztogatások kezdődnek a biológus között, 40-ben Vavilovot börtönbe vetik, Vavilov volt a kor legnagyobb, és talán minden idők egyik legnagyobb szovjet vagy szovjet-orosz növénygenetikusa. 1943. január 23-án Vavilov egész egyszerűen éhen hal a börtöncellában. Most eközben természetesen a szovjet tudomány ez diadalmasan fejlődik, ezt már nem Lisenko csinálja, mert valószínűleg nem ért rá, de a kollégái kimutatják, hogy a kakukk az úgy képződik, hogy az anyamadár az elkezd mást enni, mint korábban, és ennek hatására születnek kakukkfiókák. Ugye nyilvánvalóan azért születnek a különböző madárfajtáknál kakukkok, mert külön mindegyik madár ugyanazt teszi. Hasonlóképpen ki tudják mutatni, például a tyúkoknál, hogy a tyúk fajtája megváltozik, hogyha megtermékenyített tojásba másfajta tojásfehérjét injekciózzuk be. Hibrid tyúkok születnek, hogyha ugyanazt a tyúkot többször és más kakasok hágják meg. Valamint, és Lisenko valószínűleg azért tartja azt az ízét ott a kezében, azt a növényt, azt is sikerül Lisenkónak kimutatni, hogy meg lehet azt csinálni, hogy a rozsból búzát és a búzából pedig árpát állítunk elő. Ehhez csak egy kicsit kell beavatkozni a természet rendjébe, ekkoriban már azt is tudják, hogy például a rozs kártevői, azok magából a rozsból jönnek létre, szintén lamarcki evolúció révén, illetve azt is sikerül kimutatni, ezt 1949-ben mutatják ki egyébként, hogy a vírusok olyan alkalmazkodó képesek, hogy azt nem lehet elpusztítani, azt csak megváltoztatni lehet, hogy a környezeti befolyások által, és egy onkológus még azt is kimutatja, hogy a rákos sejt az nem sejt eredetű, hanem máshogy jön létre. Ittán hosszasan lehetne sorolni a szovjet tudomány ezen híres eredményeit, befejezvén egy Olga Lepinskaja nevezetű hölgyön, akit az idősebbek talán még ismerik a nevét, ő egyrészt ki tudta mutatni, hogy tojás sárgájából sejtet lehet még akkor is csinálni, hogyha abban korábban nem volt sejt. Sejt az nem csak osztódással jön létre, hanem töredezéssel is, valamint, hogy lehetséges életet teremteni az élettelen anyagból. Na most 1948-ig Lisenkónak ehhez tökéletes támogatása van. Senkit nem zavar, hogy kidolgoz egy olyan elméletet, és ez összhangban volt egyébként a korábbi elméletében, mely szerint a fajokon belül nincsen harc. A fajon belüli egyedek azok támogatják egymást. Ez egyébként megjegyezném, hogy Konrád Lorenznek is az egyik kedvenc elképzelése volt, hogy a fajon belüli szelekció az nem természetes szelekció, hanem természetellenes szelekció. Tehát a lényeg az, hogy a fajon belüli egyedek támogatják egymást. Tehát Lisenko elvtárs a II. Világháború nagy részét Szibériában töltötte, ahol azzal foglalkozott, hogy tölgyfákat ültetett egymáshoz közelebb, hogy a tölgyfák kellőképpen tudják támogatni egymást. Most a következményeket természetesen nem kell elmondanom. Ennek ellenére 1964-ig, tehát Hruscsovig tökéletes támogatást kapott. 1964-ben tűnt le a színről, és amikor meghalt, akkor gyakorlatilag senki, a következő képet kérem szépen, nem foglalkozott a halálával. Most ez az a pont, ahol nagyjából az előadás vége felé közeledvén egyrészt megpróbáltam önöknek pusztán szórakozásból néhány ilyen fura dolgot összegyűjteni, fönt látható például Atlantis szemtanúk beszámolója alapján megrajzolva, alul az UFO-k, itt meg lehet figyelni, hogy mennyire hasonlít egymásra a Sphinx és a Marson látható arc. Azt senkit ne zavarja, hogy a Sphinx arca egy 1990 utáni földrengésnél torzult el így, és ott még asztrológia is látható, sajnos az örök mozgót azt elfelejtettem föltenni, de hát én se figyeltek mindenre. Na most a kérdés tehát az, hogy miért? Tehát hogy miért engedhető meg az, hogy ilyen áltudományok működjenek, illetve hogy mit tehetünk ellene. A következő képet kérném szépen. Az eddigi általam ismert leghatékonyabb érvelés a modern tudományosság ellen, az egy Jared Diamond nevezetű evolúcióbiológusnak a nevéhez fűződik, aki gondosan kimutatta, hogy a dolgok azok úgy szoktak történni, hogyha mondjuk a neolit forradalmat élt emberek testmagasságát vizsgáljuk meg Török és Görögországban, akkor azt fogjuk találni, hogy a férfiak azok 178, a nők azok 168 cm magasak, időszámításunk között 4000-ben 160, illetve 155 cm magasak. Az indiánoknál, mármint az indián kultúrákban, amikor bevezetjük a búzát, akkor a romlott fogak száma 1-ről 7-re nő, a gyerekek fogzománcán kimutatható, hogy az anyák alul vannak táplálva, stb. Vagyis, mondja Jared Diamond, teljesen természetes, hogy a vadászó gyűjtögető életmód az sokkal egészségesebb életmód, amit ugye vannak, akik odáig szoktak továbbvinni, hogy akkor köszönjük szépen a modern tudomány, meg úgy általában minden nagyon szépen köszönjük, és térjünk vissza ehhez, amivel két probléma van. Az egyik probléma az az, hogy nem tudom mennyire tudott, hogy túl azon, hogy ugye az a földterület, ami eltart egy vadászt, az képes körülbelül 10 földművelésből élőt eltartani, illetve hát a modern technológiákkal már jóval többet. Tehát, hogyha ezt megpróbálnánk visszaállítani, akkor ez így körülbelül az emberiség 90%-ának a különböző módszerekkel való eltávolítását jelenteni. A másik még ennél is nagyobb probléma, hogy ez az érvelés, ez azon alapul, hogy azért nem jó a modern tudomány, mert egy kőkori gyűjtögető vadász az jobban élt, mint mi. Aminek az az egyetlen szépséghibája, hogy a kőkori gyűjtögető vadászok azok mindig is nagyon ügyeltek rá, hogy minimum 4 év legyen 2 gyerek életkora között. Most ismerve az akkori fogamzásgátló technológiákat, ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ezt hogyan oldották meg gyerekgyilkossággal, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy elképzelhető ugyan, hogy biológiailag jobban éltek mondjuk a kőkori gyűjtögető vadászok, mint az utánuk élő földművesek. Én viszont úgy gondolom, hogy morálisan, hogyha nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor is megkérdőjelezhető egy olyan modellnek a támogatása, ami gyerekgyilkosságon alapul. Ez természetesen egy vitatható kijelentés, de én így gondolom. Úgyhogy ennek megfelelően, és itt nagyjából a végére is értünk, azt hiszem, hogy azt lehet az egésszel kapcsolatban mondani, hogy miért engedhető meg, vagy meddig engedhető meg a tudományos eltévedés, amikor szemmel láthatóan végtelenül veszély, hogy egyrészt, aki hazamegy, az gondoljon arra, hogy amikor leül otthon a fotelbe, akkor olyan körülmények között él, és ezt nagyjából a modern tudománynak, nem teljesen, de mindjárt mondom, hogy mi másik, olyan körülmények között ül le otthon a fotelben, a 7. emeleti panellakásban, ami 1900-ban a világ leggazdagabb emberének sem adatott meg. Tehát valószínűleg nem vitatható, hogy a tudomány, az újkori tudomány, mondjuk 1850-től fölfelé, az egész egyszerűen radikálisan megnövelte az emberek életminőségét. Tehát én úgy gondolom, hogyha lemondunk az újkori tudomány vívmányáról, nem vagyok benne biztos, mert nem próbáltam ki, de ezt megkockáztatjuk, hogy nem csak a 106 tévécsatornánkat feszítjük el, hanem kicsit rosszabbul is fogunk élni. Különösen, hogy van az újkori tudománynak, ezt hadd hozzam föl példaként, egy olyan betülete, ami teljesen egyértelművé teszi, hogyha szabad ilyet mondani, hogy az újkori tudomány ebből a szempontból ez fölött áll bármelyik más kor tudományának, és ez az orvostudomány. 1867 előtt, hogyha az ember ment az utcán és eltört a lába, és ez nyílcsonttörés volt, akkor hogyha azonnal levágták a lábát, akkor akár 50%-os esélye is volt arra, hogy túlélje a dolgot. 1920 előtt, hogyha egy átlagos beteg orvoshoz ment, átlagos problémával, egész egyszerűen alaptalan volt az az elvárása, hogy átlagosan meggyógyítsák. Körülbelül 100 év alatt az orvostudomány ez ilyen hihetetlen mértékben javította az emberek létminőségét. Na most, hogy javította az emberek létminőségét, és ez az utolsó előtti szó, amit mondani szeretnék, kell még valami az emberek létminőségéhez. Ugye mind a szovjet modell, mind pedig a náci modell az arról szólt, hogy mi történik, amikor egy dolgot veszünk el, az, hogy a tudósok maguk döntsék el, hogy mi a fontos számukra, és mi nem, és miről beszélünk. Ugye mind a két esetben központi irányítással szépen megmondjuk nekik. Na most, mivel a tudomány az a különböző meggyőződésekről folytatott vita, ebből két dolog következik. A tudomány csak akkor lehet hatékony, hogyha szólásszabadság van, és a másik pedig, hogy ebből viszont az is következik, hogy amíg szólásszabadság van, addig mindig lesznek elmebetegek, nem csak elmebeteg, lesznek furcsán gondolkozó emberek, akik kimennek különböző helyekre, meg publikálnak különböző újságokban különböző dolgokat. Tehát ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, én amikor elmegyek egy olyan újságos stand előtt, ami különböző UFO magazinokat árulnak, akkor nem idegesítem föl magam, hanem arra szoktam gondolni, hogy egész egyszerűen annak, hogy a modern tudomány hatékonyan működjön, ez az ára, és a tudomány az nem... A tudomány az észre alapú érvekről szól, nem pedig hatalmi alapú érvelésről. És abban a pillanatban, hogy elkezdünk hatalmi alapon érvelni, félrecsúsznak a dolgok. Következésképp elkerülhetetlen, hogy itt akár még 100 év múlva is a tényeket tisztelők társasága meglehetősen szkeptikus módon álljon hozzá az UFO-khoz, a para jelenségekhez és a hasonlókhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen az előadást! Szívesen hallottam volna azonban arról is, hogy a tudomány jelenlegi nézetrendszere mit mond a fejlődésről, tehát hogy mutációk vannak, hogy a mutációk azok valóban véletlen jelenségek, és mutációk nélkül nem lehet, és ha rossz a mutáció, egyszerűen elpusztul az az egyed, tehát szegény jó Lisenko. Hát mondjuk a nácikról nem beszélek, mert az teljesen de nyilvánvaló. Örömmel hallottam volna még arról is, hogy úgy tűnik, hogy az emberiség, ha faj, akkor egy darab ős anyától a mitokondriális DNS-ből tudjuk, hogy egy vagy, hát ha nagyon szigorúak, vagy néhánytól, tehát aki itt üldögél, de bárhol máshol, az, ha elég hosszan visszamegyünk, az közös ős. Tehát testvérek vagyunk mind ahányan. És ha nagyon messze megyünk, akkor azt is mondhatom, hogy 9 milliárd. A majmokat meg rettenetesen szeretem. Én igazából olyan szeretnék lenni a köznapi életbe, mint egy ilyen ezüst hátú, aki védi a családját, eszi jó nagy mennyiségben a levelet, senkinek nem árt, örül, ha eső van. Hogy mondjam, bizonyos szempontból vannak olyan fő emlősök, amelyek külön módon viselkednek, mint az emberek. És azt meg nem lehet letagadni, hogy a genetikai állományunknak egy óriási nagy része közös. Na most voltak itt még ellentmondások, ugye, mert ha az élettelemből nem lehet élő, akkor hogy lett a Földön élet? De mindegy, tehát a lényege azonban az, hogy nagyon élveztem, nagyon köszönöm az előadást, és nem azért állok itt, hogy én itt kérdéseket tegyek föl, meg kommentárokat mondjak, hanem majd a közönség ezt megteheti később valamennyi előadás után. Úgyhogy egy fontos bejelentésem van, szünet következik, kávészünet. Kérem szépen pontosan jöjjenek vissza a következő előadásokra.